Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 341. énekünk első négy versét énekeljük el. A 341. énekünk első négy versét, az első vers így kezdődik, ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy újra elhozod ezt az ünnepet, nagypéntek és húsvét ünnepét, és visszaemlékeztetsz bennünket a te golgotai kereszthalálodra és feltámadásodra. És köszönjük néked, hogy ezzel emlékeztetsz bennünket az evangéliumra, mert az evangélium a jó hír az, hogy te, az Isten fia, eljöttél, meghaltál és föltámadtál harmadnapon, hogy nekünk életünk legyen, örök életünk legyen a te neved által, a te személyed által. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy meg akarsz bennünket újítani, a veled való kapcsolatunkban. Azt akarod, hogy a szövetséget, amit kötöttél velünk, a magunk részéről is újra megpecsételjük és megerősítsük. És hogyha még nem kötöttük volna meg, ha még nem fogadtuk volna el a te felénk nyújtott szövetségedet, akkor azt elfogadjuk végre. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy adj nekünk csöndességet a szívünkbe, mert látod, hogy milyen sok minden kavarog a mi lelkünkbe, és nem engedi azt, hogy elcsöndesedjünk az ünnepnek a napjaiban, vagy estein sem. Látod, hogy mennyi mindent tesz bennünket feszülté, Úrunk, és nem tudunk igazán magunktól megnyugodni. Kérünk, hogy te nyugtass meg bennünket a te színed előtt, és te áldj meg bennünket belső csöndességgel, és add, hogy igazán tudjunk így készülni halálodra való emlékezésre, és a feltámadásodra való emlékezésre is. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai esténket is, és a holnapi, holnap utáni estéket is, és add, hogy igazán örömben tudjuk majd eltölteni a húsvét ünnepeit. Kérünk téged arra, hogy legyél most itt velünk, te a feltámadott Úr, és te szólíts meg minket az igéből. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 23. részéből olvassuk. A 33. verset, és onnan aztán a 39. verstől a 43-ig. Tehát Lukács evangélium a 23. rész, 33. versét, és aztán a 39-től a 43. versig. Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, s minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván, az Istent sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg éről, amikor eljössz a te országodban. És mondanék ki Jézus, bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvéreim, a Golgotán nem egy kereszt állt, hanem három. Ki rendezte ezt így? Talán Heródes rendezte így, vagy Pilátus mondanánk, de mi tudjuk, hogy nem Heródes és nem Pilátus, hanem Isten rendezte így. Ő mondotta volt, hogy fia, a messiás a bűnösök közé számláltatik. Nem véletlenül feszítették tehát Jézust két gonosztevő közé, ahogy Márk evangélista megjegyzi ezt, hanem azért, mert Isten így tervezte, hogy az ő fiát a bűnösök közé kell számolni. Hát a bűnösök közé számláltatott, azért, hogy a bűnösöknek az üdvözítője legyen. A bűnösöknek az üdvözítője legyen. De egyúttal azt is látjuk itt a történetben, hogy szét is választja a gonosztevőket. Jézus ott is, a kereszten, ma is, itt közöttünk is, meg az utolsó ítéletkor is szétválaszt bűnösöket. A Jézus mellett lévő embereket köztörvényes bűnért ítélték halálra. Bűnük nyilvánvaló volt, elkapták őket, és halálra ítélték őket a törvények szerint. Rablóknak, gonosztevőknek nevezi őket a Szentírás, valószínűleg kifosztottak valakit, lehet, hogy nem is egy alkalommal, hanem több alkalommal, sőt, lehet, hogy meg is öltek valakit. Hát bűnük méltó büntetését veszik, ahogy az egyikük meg is állapítja ezt. Hát ott függnek Jézus mellett, és szidalmazzák Jézust. Mind a ketten szidalmazzák Jézust, ahogy más evangéliumokból ezt kiderül, és olvassuk Máté evangéliumában is, Márk evangéliumában is, hogy mind a ketten szidalmazták először Jézus Krisztus. Ezzel megint beteljesítették egyébként az írást, mert a 68. Zsoltárban a Messiás azt mondja, hogy gyalázóidnak gyalázásai, mármint, hogy Isten gyalázóinak a gyalázásai hullanak őre jár. Római levélben Pál idézi is ezt az igét, hogy mindegy beteljesedett, Krisztusra hullanak az Isten gyalázóinak a gyalázásai. Itt is a felolvasott ige szakaszban olvassuk, hogy szidalmazták Jézust. Szidalmazták Jézust. Itt Lukács evangéliumában már csak az egyiket emeli ki az evangélista, arra irányítja most a figyelmünket. Jézus bal oldalán van ez a lator, ez a gonosztevő. Erről mondatik, hogy szidalmazta Jézus. Ez a szidalmazás szó, ez azt sugallja nekünk, hogy valami káromkodó módon nagyon csúnya dolgokat vagdos Jézus fejéhez. De amikor olvassuk az írást, akkor kiderül, hogy nem pontosan ez történik. Mert ez a szidalmazás abban állott, hogy ezt mondja ez az ember, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is. Erre mondatik, hogy szidalmazta Jézust. Hát mi nem így gondoljuk a szidalmazást. Ha te vagy a Krisztus, akkor szabadítsd meg magadat és szabadítsd meg minket is. Miért mondja mégis szidalmazásnak ezt a mondatot az írás? Miért szidalmazás ez a mondat? Testvérek, azért úgy gondolom, mert ennek az embernek, ennek a szerencsétlen halálra ítélt és a halál tusáját vívó bűnözőnek a szívét elfoglalta a sátán, és megszólalt a száján keresztül. A sátán pedig más nem tud mondani, csak Jézust szidalmazni tudja. Az eredeti szövegben a blaszfémia szó áll itt. Csak káromolni tudja Jézust. Ez a mondat is nem önmagában káromkodás, hanem azért, mert, vagy káromlás, hanem egy szidalmazás és blaszfémia, hanem azért, aki megszólal ebből az emberből. A sátán nem képes Jézus dicsőíteni, Jézus dicsérni. Ő csak káromolni, csak szidalmazni tudja. Talán túlzás azt mondanom, hogy ez a lator a sátán eszközévé lett. Médiumává lett? Nem az, testvérek. Jusson eszünkbe, hogy Jézusnak a pusztában történt a szolgálata elején egy megkísértése. Emlékeztek, hogy Jézus 40 napig böjtölt, mielőtt a küldetésének a teljesítéséhez hozzáfogott. A sátán pedig a 40. nap leteltével megkísértette. És ha visszaemlékezünk a pusztai kísértések közül kettőre, akkor azok így hangoznak, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzon kenyérré. És aztán, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat innét. Itt mit olvasunk? Ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Ha te vagy. Nos, a sátán testvérek soha nem kételkedett abban, hogy Jézus az Isten fia, és ő az Izraelnek a királya. Ő pontosan tudta, hogy kicsoda Jézus. Pontosan mégis megkísértett ott a pusztában, a szolgálata elején, és most, amikor Jézus a szolgálatának a végén van, most ugyancsak megkísérti. Ugyanazzal a, gyakorlatilag ugyanazzal a kísértéssel. A rímel a két kísértés egymásra. Ezért merem mondani, hogy a lator szája által a sátán az, aki megkísérti Jézus. Mintha megint ott a nem csak a pusztában, amikor Jézus négy szem közt van a sátánnal, hanem most itt, amikor a kereszten van Jézus, mellett a két gonosztevő, és ott a tömeg előtte, akkor megint közvetlen Jézus közeléből megszólal megint a sátán, és megkísérti Jézust. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ha te vagy az Izraelnek a király, akkor szállj le a keresztről. Annyi a különbség a két kísértés között, hogy a pusztában közvetlenül kísért a sátán. Közvetlenül. Ő Jézushoz beszél akkor. Itt pedig közvetve egy embert használ fel, egy emberi nyelvet használ fel arra, hogy Jézushoz szóljon. Ösztüzet zúdít Jézusra a sátán. Közvetve is, de közvetlenül is. Most itt látnunk kell, testvéreim, azt világosan, hogy a sötétség világának a szellemi vezetője az, aki ebből a szerencsétlen emberből Jézushoz szól. És mivel ő szól itt, ezért azok a szavak egytől egyig szidalmazások, blaszfémiák, káromlások. Mert a sátán nem tud mást mondani, és nem tud mást egy ember szájába adni. Csak ilyen szavakat. Emlékezzetek vissza, hogy a sátán képes arra az Édenben, amikor megkísérti Ádámot és Évát, hogy egy kígyót használjon föl. A kígyóból szól. Nem tudjuk hogyan. A kígyó szól, de hát tulajdonképpen az ősi kígyó szól, a sátán szól a kígyóból. Megszólalt ott közvetve Ádámhoz és Évához. De megszólalt aztán Jézus élete során, amikor egyszer Péter apostol vissza akarja tartani Jézust a kereszttől. Nem történhetik ez meg veled, mester, hogy te meghallja kereszten. És akkor Péternek azt mondja Jézus, távozz tőlem, sátán. Mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az embernek a dolgára. Hát a sátán meg tud szólalni a lator nyelve által is. És még sokak nyelve által meg tud szólalni, mert a kereszt előtt és körül mások is álltak, akik ugyanezt kiáltották Jézushoz. Akik öntudatlanul, mint ez a lator is a kereszten, öntudatlanul, úgyhogy nem veszik észre, nem tudatosul bennük, a sátán eszközeivé váltak. Hát megtörténhet ez emberekkel, testvérek? Hogy öntudatlanul a sátán eszközeivé válnak? Úgy tűnik, testvéreim, hogy meg. De csak úgy történhet meg, mert ezeknek az embereknek a sátán elfoglalta a szívét. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Milyen könnyen, milyen észrevétlenül történhetett meg, hogy a sötétségnek a hatalma befészkelődik ennek a szerencsétlen latornak a szívébe, és más embereknek a szívébe, lelkébe, ott Jézus körül, és megszólal a nyelvük által. Péter se vette észre, hogy mi történik vele. Mégis megtörtént. Nem volt bebiztosítva még Péter apostol se az ellen, hogy ez ne történhessen meg vele. Mi be vagyunk biztosítva? Én be vagyok biztosítva? Egyikünk sincs bebiztosítva, testvérek. Anániás se volt bebiztosítva. Azt mondja Péter apostol neki, Anániás, amikor jön, hogy előadja a történetét. Miért foglalt el a sátán a te szívedet, hogy becsapd a szent lelket? Elfoglalta a sátán a te szívedet, ott meg is hal Anániás. Aztán jön Zafira, a feleség, ő is meghal. Testvérek, hogyan lehetnénk mi bebiztosítva a sátánnak ilyen machinációi ellen? Tulajdonképpen csak egyetlen egy módon, ha a szívünk egészen Jézus Krisztusé. Ha a szívünk tele van az igével, tele van az ő lelkével, akkor majd a nyelvünk és a szánk őt kezdi el magasztalni, és nem fogunk szinte öntudatlanul, vagy egészen öntudatlanul a sátánnak az eszközeivé válni. Akár az otthonunkba, akár a gyülekezetünkbe, akár a munkahelyünkön, vagy nem tudom hol. Visszatérve azonban, testvérek, ahhoz, hogy a sátán kísérti Jézust, érzékeljük ebből azt, testvéreim, hogy a sátán az nagyon jól tudja, hogy itt mi forog kockán. És mindent elkövet annak, ami ott történik, a megakadályozására. Nem szabadott Jézusnak meghalnia, mert a sátán nagyon jól tudja, hogy az az ő halálos ítélete, az az ő vége. Ha Jézus meghal, akkor a kígyónak a fejét széttaposta azzal. És a kígyónak a fogjai, az emberek szabadok lehetnek. Hát ezt meg kell akadályozni. Érezzük, testvérek, hogy itt a kereszten sokkal többről van szó, mint arról, hogy itt néhány ember összefog Jézus ellen, aztán főszögezik a keresztre. Itt sokkal, sokkal mélyebb dolgok vannak a háttérben. Sokkal titokzatosabb ez az egész ügy. Amikor fölvonul a sátán és a sötétség erői Jézus ellen, a világ világosságen, az Isten küldött ellen, és megpróbálják megakadályozni azt, amit éppen véghez visz. Ez egy hatalmas dolog, testvérek. Érzékelteti velünk ennek az egész helyzetnek a komorságát, vagy komolyságát, vagy nagyszerűségét. Mert különben nem látjuk, különben csak a keresztig látunk. Felszínesen fogjuk föl az egészet. Tehát itt visszakanyarodva megint ehhez a pillanathoz, megértjük most, hogy miért is mondja szidalmazásnak, blaszfémiának, káromlásnak a Biblia ezt a mondatot, ami elhagyja ennek a szerencsétlen embernek a száját. Ha te vagy a Krisztus, akkor szabadítsd meg magadat és minket is. Nézzük, testvérek, most ennek a kísértésnek a pillanatát, mert itt ez is egy nagyon fontos dolog. A sátán mikor kísérti meg Jézust? Annyira látszik, testvérek, a sátánnak ez a borzasztó okossága, értelmessége. A maga nemében nagyon okos, értelmes. Mert pontosan kiszámítja, hogy mikor kell azt a kísértést oda szegezni. Amikor Jézus ott van felfeszítve a keresztre, amikor a halál tusáját vívja, amikor kiszolgáltatott helyzetben van, amikor már emberileg megtörhető, amikor a testi nyomorúsága miatt már lelkileg is elgyengül, akkor jön a mondat. Ugyanúgy, ahogy a pusztai megkísértés során is. 40 napi böjt után jön a sátán. Ugye? Amikor már Jézus, úgymond az ő felfogása szerint, testileg annyira ellerőtlenedett, hogy talán lelkileg is erőtelen lesz az ellenállásra. Lehet, hogy a lelke kész, de a test már erőtelen, és talán a lelket is erőtelenné teszi az erőtlen test. Amikor Jézus ellenálló képessége már úgy tűnik az ő szemébe, hogy most már a nullán van, majdnem, és már biztos el tudja kapni, akkor kísérti meg. Ott a pusztában is, de itt a kereszten is. Az eredmény reményében pontosan tudja, hogy mikor próbálkozhat a kísértéssel. Ugye belegondolunk ebbe, testvérek, nem is tudom, hogy ezt, én nem nagyon tudom ezt el, csak úgy magát az egész helyzetet, Jézus ott van a kereszten. Már-már az atya is elhagyja, magára hagyja őt. A haláltusájával küszköd, a haláltusában küszködik, a lábában szögek, a fején tövis korona, az egész teste szanaszét van szaggatva, a háta szét van verve, tiszta vér az egész ember, lelke Jézusnak lelke maga a gyötrelem, a poklok kínjait éli át, mert az atya elhagyja, és átokká válik, bűnné válik, ami soha nem volt, és amitől lelke legmélyéig undorodott és taszította ezt, és akkor most ebben a pillanatban megszólal az a hang, ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről, és menj meg magadat és minket is. Szóval olyan drámaiak ezek a pillanatok, én nem tudom ezt érzékeltetni a testvérekkel. A lélek tudja ezt velünk érzékeltetni, hogy a kereszten se hagyja nyugton Jézust. Nem hagyja nyugton. Onnan szól közvetlenül abból a szemmagasságból, vagy fejmagasságból, ahol Jézus van, fölfeszítve nem tudom mennyivel a föld fölött. Onnan szól. Lent ott vannak a főemberek, a katonák, a nép tagjai, és ugyanilyen kiáltások jönnek. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Másokat megtartott magát, ha ő az Istennek a ma választottja. Ezt kiabálják ott a főemberektől kezdve a katonák, mindenki, aki oda kivonult. Na most mutasd meg, ki vagy. Tégy csodát, és győzd meg a kételkedőket, akik nem hitték el, hogy te vagy az Isten fia. Szállj le a keresztről, mintha az egész világ ezt üvöltené Jézusnak. Mert a sátán le akarja onnan tépni Jézust. Nem akarja, hogy ott legyen. Mindenhol máshol legyen, csak ne a kereszten. És pontosan tudja, hogy mikor kell ezt a kísértést. Testvérek, nem csak Jézussal kapcsolatban tudja, velünk kapcsolatban is tudja. Mindig tudja, hogy minket mikor, mivel kell megkísérteni, és melyik pillanatban kell elkapni minket. Akkor támad. Legyünk fölkészülve erre. De menjünk tovább, Jézushoz visszatérve. Mi a sátán kísértésének a célja? Azt hiszem már mondtam is, és értjük is, testvérek, mert a sátának az a célja, hogy eltántorítsa Jézust az atyának való engedelmességtől. Ahogy Ádámot és Évát is megnyerte az akaratának a teljesítésére, ugye? Úgy akarja most megnyerni Jézust is, újra. Ne azt csinálja, amit az atya akar, hanem azt, amit én akarok. Ha az vagy, akinek mondod magad, bizonyítsd be azzal, hogy megteszed, amit mondok, amit én akarok. Bizonyítsd be az Isten fiúságodat azzal, hogy leszállsz a keresztről. Ez lenne a mutatvány. Ezzel ezreket győznél meg arról, hogy tényleg Isten fia vagy. Testvérek, úgy is mondhatnánk, hogy amit a sátán itt követel Jézustól, az nem más, mint a küldetésének a feladása. Hát az atya azért küldte, hogy meghalljon. A megváltásért, az üdvösségünkért. Most ne neki engedj, hanem nekem. Add fel a küldetésedet. Azzal bizonyítsd az Isten fiúságodat, hogy feladod a küldetésedet. Jézus arra gondolhatott, hogy most bizonyítsam népem kétkedő tagjainak az Isten fiúságomat, azzal, hogy nem végzem el a küldetésemet. Érezzük ezt a dilemmát? Ezt a kettősséget? Hát igen, ezt akarja a sátán. Mert nem akarja a sátán, hogy legyen megváltás. Ez a következő nagy célja. Nem akarja, hogy legyen megváltás. Nem akarja, hogy az Ádám utód, az első Ádámnak a nyomorult utódai, azok bármikor is kiszabaduljanak a markából, és kiszabaduljanak a kárhozatból. Ő azt akarja, hogy minden a markába maradjon, és tudja, hogy ez a Jézus, a második Ádám, a bűnösöknek a megmentésére érkezett szabadító, hát őt is el kell kapni. Ő is hadd kerüljön a hatalmamba, a szabadító. Ő is hadd kerüljön a hatalmamban. És tudja az testvérek, a sátán, hogyha csak egy icili-picili kis engedelmességre sikerül rávenni Jézust, akkor Jézus a hatalmába kerül. Ugyanúgy, ahogy Ádám és Éva. Nem kellett ott sok dolog ahhoz, hogy a sátán hatalmába kerüljenek. Elég volt egy kis engedetlenség. És már is a halál szakadt reájuk, meg az összes utódjukra. Elég lenne, a sátán azt mondja, elég lenne Jézustól is egy kis engedetlenség, és illetve az Isten iránt és felé meg egy kis engedelmesség. És már is a megváltás terve dugába dőlne, és összeomolna az egész. Nem akarja, hogy legyen megváltás. Testvéreim, tényleg drámai pillanatok ezek, amikor Jézust, a megmentőt, az emberiség szabadítóját, a bűnösök üdvözítőjét a sátán le akarja szedni a keresztről. Ha az Isten fia vagy, bizonyítsd be. Gyere le onnan. Ezzel bizonyítsd be. Olyan jó testvérek, hogy Jézus azzal bizonyította be, hogy az Isten fia, hogy ott maradt. Ő ezzel bizonyította be. Nem szállt le. Tényleg az Isten fia, mert ott maradt. Hát látjuk a kísértésnek a pillanatát, látjuk a sátánnak a célját, lássuk az eredményét, testvérek. Az eredmény az, amit mondtam, Jézus ellenáll a sátának, ellenállt a pusztában is. És utána, amikor a sátán újra meg újra jött hozzá, mindig ellentállt a sátának, és egyúttal igen mondott az atya akaratára. Arra gondol itt is, hogy inkább a küldetésemet végzem el. Engedelmeskedek az atyának, elvégzem a megváltást, és lemondok az Isten fiúságomnak a látványos bizonyításáról. Inkább higgyék azt az emberek, itt is, meg századokon keresztül, hogy nem én vagyok az Isten fia, mint hogy ne legyen megváltás. Legyen megváltás. Ott marad a szögeken. Ott marad a keresztjén. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus egy fikarsznyit se enged a sátának, egy körön feketényit se enged a sátának, de az utolsó szívdobbanásáig enged az atyának. Ő az Ádám utódainak, a mi nyomorult életünknek a megmentője, az üdvözítője. Engedelmes volt, mint halálig, mondja az apostol, mégpedig a keresztfának haláláig. A kígyó, ahogy az ősi proféciában olvassuk, ugye mardossa az asszony magvának a sarkát, mardossa, mardossa, de Jézus a fejére tapos. A fejére tapos, testvérek. Csodálkozhatunk ezen, és rácsodálkozhatunk, hogy Jézus még ebben az állapotában is, mielőtt leteszi a lelkét az atya kezébe, és az összetört testet elhagyná, még ebben az állapotában is mindenféle ingadozás nélkül áll ellent a sátánnak. És győzi le a sátánt. Az atya iránti, testvérek, ez az atya iránti szeretet Jézusban, és a bűnösök iránti szeretet erősebb volt benne mindennél. Ezért ott marad a kereszten, a pokol kínjaival a testében és a lelkében. Hála legyen neki ezért, testvérek. Hála legyen neki ezért. Mert mondom, ha leszáll, lehet, hogy bizonyítja az Isten fiúságát, de mi, és az előttünk, utánunk élők a megváltástól örökre búcsút vehetünk. Mert akkor nincs többé szabadulás. Akkor mindenkinek csak a sötétség van, a kárhozat van, a sátán gúnykacaja van. Magasztalhatjuk Jézust, hogy a kísértés leperget róla. Bármilyen nyomorult pillanatában is kapta el őt ez a kísértés. Olyan csodálatos testvérek, zárójelbe jegyzem meg, hogy a sátán bennünket is kísért, de az Úr Jézussal együtt mi is legyőzhetjük. Jézus Krisztus győzelme által mi is legyőzhetjük a kísértést, és nemet mondhatunk rá, és maradhatunk engedelmesek mi is az atyának. Nézzük most Jézus engedelmességének a gyümölcseit is. Az ő engedelmességének több gyümölcse van, például az, hogy megtörtént a megváltás műve. A megváltás nem pusztán egy terv most már, hanem egy valóság. Megtörtént. Még lehet beszélnünk arról, hogy van ütt terve az Istennek, de az ütt terv az már testet öltött, megvalósult. Jézusban megtörtént a megváltás. Amikor azt mondja, elvégeztetett, akkor ez végeztetett, befejeződött a megváltás műve. Csodálatos, hogy Isten gyermekeit ott és akkor örökre megváltotta az Úr Jézus. A megváltás műve kész. Másodszor az Úr Jézus a halála által azt is nyilvánvalóvá tette, egyértelművé tette, hogy ő erősebb a sátánnál. Még a haláltusájában is rátaposott a kígyó fejére. Ezért szabadítója is lett mindazoknak, akik a sátánnak a fogjai, és a kárhozatnak a fogjai. És egyedül Jézus által lehetünk a sátán fogjaiból, a kárhozat fogjaiból, Isten gyermekeivé. Mehetünk át a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre. Tehát Jézus ezt is kifejezte, hogy van megváltás, és én erősebb vagyok, örökre erősebb vagyok a sátánnál, a sötétség fejedelménél. Harmadszor azt is bizonyította nekünk a halálig tartó engedelmessége, kitartása által, hogy mennyire mélységesen szeret bennünket, bűnösöket, akik erre egyébként abszolút nem szolgáltunk rá. Inkább vállalta a halált. Önmaga nagyságának a megmutatásáról is lemondott. Vállalta a legmélyebb megaláztatást érettünk. Mert minket szeretett ennyire. Szeretett annyira, hogy nem mutatom be az Isten fiúságomat egy nagy mutatvánnyal, hanem itt maradok a kereszten, értetek. És jó azoknak, akik hiszik közöttünk is, hogy értem is ott maradt. Mert engem is szeretett ennyire. Nem is találhatunk testvéreik nálánál bennünket jobban szerető szemét sehol a mindenségben. Hát, Jézus áldozatának és kitartásának van még néhány gyümölcse, de most nem merülök el ebben. Inkább visszatérek még ehhez a baloldali latorhoz, egy pár gondolat erejéig. Láttuk, hogy azért szidalmazta ez az ember Jézus testvéreim, mert a sátán elfoglalt ennek az embernek a szívét és lelkét, és megszólalt belőle. Megértettük, hogy nem kevesebbre akarta rávenni Jézust, mint hogy közvetlenül a cél előtt ugye feladja az atyának való engedelmességet, a küldetés végrehajtását, a megváltás művének az elvégzését. Hajtsa végre az én akaratomat, ezt akarja a sátán, és ez a szerencsétlen embertestvérek ennek a sátáni célnak lett, hogy így mondjam, az eszközévé, belekeveredett ebbe a dologba. Belekeveredett ez a szerencsétlen ember ebbe a dologba. Nem ejthetett ki semmi mást a száján, mint Jézusnak a káromlását és a gyalázását, mert elfoglalta a sátán az ő szívét, testvérek. Olyan döbbenetes az, hogy itt van ez az ember, ez a szerencsétlen ember a halál szélén. Már mindjárt meghal ez is. Nem sok ideje volt már hátra. És mit csinál? Hát Jézust szidalmazza. Mert a sátán elfoglalta a szívét. Azért érdekes ez, testvéreim, hogy a Biblia nem mondja, hogy a sátán szidalmazta belőle, hanem azt mondja, ő szidalmazta. És ezt azért látom fontosnak hangsúlyozni, mert a Biblia sehol nem menti föl az embert a személyes felelősség alól. A sátán elfoglalta a szívemet, és ezért mondtam ezt neked, Jézus. Ezzel nem védhette magát ez a szerencsétlen gonosztevő. Se akkor, se most, se az utolsó ítélet napján. Ezzel nem vérekezhet. Mert ő maga volt az, aki ezt a mondatot kimondta. És felelős azért, amit kimondott. Az Isten előtt. Így testvérek, mindnyájan felelősek vagyunk. Bárki foglalja el a szívünket, és bármit mondunk, vagy csinálunk. Felelősek vagyunk minden szavunkért, és minden tettünkért az Isten előtt. És senki nem vérekezhetett, a sátán jött, aztán elfoglalt meg, a démonok elfoglaltak meg, nem tudom. Ezzel nem mentegethetjük magunkat. A személyes felelősségünket, a bűneinkért egyikünk se spórolhatja meg, vagy háríthatja el. Ádám és Éva is emlékszünk, hogy ezzel próbálkoztak. Hát, na, hogy történt, mint történt? Hát nem én, hát Éva. Éva meg mutogat a sátára, mint rá lehet kenni mindent. Nem lehet rákenni. Ő is megkapja a büntetését, meg ti is megkaptátok a büntetéseteket. A személyes felelősségünk, testvérek, a bűneinkért az fönnáll. És hiába fogjuk a sátára, vagy az anyánkra, vagy az apánkra, vagy a lelkészre, vagy az egyházra, vagy nem tudom én kire, nem lehet eltolni magunkról. Kiki maga felel az Isten előtt azért, amit mondott, meg csinált, úgyhogy nem tetszik az Istennek. Ez a szerencsétlen ember egyébként csak azt mutatja, hogy mire is képes a bűnös ember magától. Erre. Erre képes. Erre képes, hogy a sátán elfoglalja a szívét, aztán szidalmazza Jézust. Az ő teljes beleegyezésével. Nem képes arra ez a szerencsétlen ember, hogy ott a kereszten Jézus mellett függve, nem képes arra, hogy ez az ember ott Jézust segítségül hívja. Hogy higgyen benne. Hogy valahogy elkezdje esetleg áldani őt. Nem képes erre. Az ember annyira romlott, testvéreim, hogy nem képes erre magától. Az a másik se magától lett képes erre. Majd hónap beszélünk róla, hogy ez miért lett képes, meg hogy lett képes. De mi se vagyunk képesek. Amíg ezt be nem látjuk, testvérek, addig ugye senki Jézussal igazán mit kezdeni nem nagyon tud. Amíg be nem látom, hogy én egy elveszett, nyomorult ember vagyok, aki magamtól, Bibliával, hittel, Jézussal, Istennel nem foglalkoznék semmit. Magamtól az jön, hogy káromlom őt. Ez az, ami magunktól jön. Ez az, amire képesek vagyunk, önmagunktól. Bármi más jön belőlünk, az mind a kegyelemnek, az Isten kegyelmének a munkája. Mint ahogy abban a másik latorba is. Hát aztán, hogy mi lett ezzel a gonosztevővel, azt őszintén megmondva nem tudjuk. Nem tudjuk. Azt olvassuk, hogy miután a másik gonosztevő, ugye ez a barátja, aki később itt megtér a kereszten, rászól, ez abba hagyja Jézusnak a káromlását, Jézusnak a szidalmazását. Úgy tűnik azonban, hogy csak abba hagyja, de igazán nem jut el oda, hogy Jézust ő is segítségül hívja. Bárcsak eljutott volna oda, mondjuk. De a rendelkezésünkre álló adatokból azt mondjuk, hogy nem jutott el ide. Életének a legkritikusabb pillanatában volt. A halál tusáját vívja, a legnagyobb krízis helyzetben, amiben egy ember lehet, és ebben a helyzetben elmulasztja a legfontosabbat, amit meg kellett volna neki tenni, hogy tudnélik Jézusba belekapaszkodjon. Hogy Jézusra rábízza magát. Mint egy fuldokló ember, akinek bedobják a mentővet, és az ellöki magát, lehet, hogy belekapaszkodna. Ott van mellette Jézus, testvérek, és egyszerűen nem belekapaszkodik valami gyermeki bizalommal, hittel, hanem ellöki magától. Szidalmazva, utána meg mély hallgatásba merül. Nagyon intő példa a számunkra, testvérek, mivel mi is ugyanilyenek vagyunk, mint ő. Nem vagyunk jobbak egy fikarcnival se nálánál. Lehet, hogy nem követtünk el olyan köztörvényes bűnt, hogy fölfeszítsenek minket egy keresztre, de a kárhozatra mindnyájan rászolgáltunk. Ugye, így olvassuk az írásba. Arra mindnyájan rászolgáltunk. Büszkeségünkkel, meg sok minden egyébbel. Istentelenségünkkel, hitetlenségünkkel, paráznaságunkkal, bolondságainkkal, meg sok minden egyébbel. Rászolgáltunk, testvérek. Olyan nagy dolog, amikor valaki erre ráébred, és mint egy ilyen kárhozatra méltó bűnös tud Jézusba belekapaszkodni. Lehet az életének a végén, a halálos ágyán, vagy a halálos ágya előtt 2 évvel. De valamikor belekapaszkodik, és nem szidalmazza Jézus, hanem megmentőjét, mint megmentőjét segítségül hívja, és átöleli valahogy a hitének a karjaival. Azért kérdezem, hogy átöleltétek már Jézust? Nem tudjuk, hogy mikor halunk meg. Átöleltétek már Jézust? vagy még szidalmazzátok. Áldjátok, vagy hallgattok. Hát, lássuk ma este azt a Jézust, aki hű volt a legsötétebb támadás közepette is, és a legborzasztóbb támadás közepette is. Hű volt érettünk, és az Atya dicsőségért, és üdvösséget szerzett nekünk. Olyan jó, hogy nekünk szabad már őt, mint feltámadott urat. Ugye segítségül hívni, és azt mondja, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtam. Tisztíts meg engem, mosd meg engem, és ments meg engem. Ne hagyj elveszni. Hát Isten segítsen minket, hogy mi ne így fejezzük be az életünket, ahogy valószínűleg ez a szerencsétlen ember befejezte. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked azt, hogy hű maradtál az Atyához, és a küldetésedet maradéktalanul teljesítetted. És köszönjük, hogy ennek köszönhetjük mi az üdvösségünket, a bűneinktől, a kárhozattól való szabadulásunkat. Szeretnénk most téged magasztalni hűségedért, az Atya iránti szeretetedért, és a mi irántunk való érthetetlen szeretetedért. Látod, Uram, hogy mi se vagyunk jobbak ennél a szerencsétlen Latornál, aki ott volt melletted fölfeszítve. Hiszen kárhozatra méltó bűnösök vagyunk mi is. Látod, hogy magunktól mi is nem vagyunk képesek arra, hogy téged segítségül hívjunk. Ezért munkált a szívünkben, lelkünkben, hogy úgy tegyünk, mint az a másik Lator, aki ott a halál szélén beléd kapaszkodott utolsó leheletével. Munkált ki bennünk kegyelmed által, hogy mi is beléd kapaszkodjunk, mint megmentőnkbe és üdvözítőnkbe. És könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy soha ne válhassunk a sátánnak az eszközeivé. Ne szólalhasson meg belőlünk, és ne csinálhasson rajtunk keresztül semmit. Hadd szálljuk oda mi önmagunkat te néked, hogy te szólalj meg belőlünk, és te cselekedjél rajtunk keresztül. Ott, ahova állítottál, vagy küldesz bennünket. Könyörülj meg, hadd legyünk mi az igazságnak az eszközei. Hadd szálljuk oda a testünket, tagjainkat az igazság fegyvereiül. Urunk, köszönjük te néked, hogy tanítottál minket ma este is. Köszönjük, hogy láttatod magadat, láttatod a te hűségedet, nagy győzelmedet, hatalmadat, erődet, szeretetedet, szentségedet, tisztaságodat. Hadd magasztaljuk most téged mindezért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap este, ha Isten éltet bennünket, találkozhatunk ugyanebben az időpontban, tehát 6 órakor. Szombaton 5 órakor lesz az Isten tiszteletünk, tehát szombaton 5 órakor leszünk, nem 4-kor, hanem 5-kor. Vannak olyan papírok, amin 4 óra szerepel, de 5-kor leszünk, 5 órakor. És hirdetem még azt a testvéreknek, hogy ugye húsvét vasárnapján 2 Isten tiszteletünk van, 9-kor és 10:30-kor, húsvét másnapján pedig 9 órakor van úrvacsorás Isten tiszteletünk. Végül még azt hirdetem, hogy húsvét másnapján gyülekezeti ebéd lesz, tehát ha valaki, meg ez már évek óta így van, nyugodtan lehet itt maradni, és főzünk egy gulyáslevest, és együtt lehet a gyülekezet, beszélgethetünk egy kicsit, és együtt tölthetjük el a húsvét másnap délutánját. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 341. énekünknek 5., 6. és 7. verse. Az 5. vers így kezdődik: Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem!